Jó estét kívánok! A szokásosnál nem több, de nem is kevesebb a témánk. Szőlő utca, nemzeti konzultáció, Európai Uniós hitel, úgyhogy megpróbálunk ezeken végig szaladni. Hogyha nem sikerülne, akkor önök otthon befejezik egymás között. Bemutatom a vendégeket. Kovács András, Szabó László.
Szép ünnepeket mindenki.
Magyar Dávid.
Jó estét.
És Tóth Máté. És a Szőlő utcával kezdünk.
Fülöp Attila a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár egy álhír felütéssel kezdődő posztban vádolja Magyar Pétert azzal, hogy nála kivételesen visszataszító módon párosul az ismerethiány a rossz indulattal. A Tisza párt elnöke mindenféle információt bulváros pletykát készpénznek vesz, és szenzációs tényként tálal a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban, az indulatok gerjesztéséhez pedig eszközként használja fel a szülők nélkül felnövő gyerekeket. Magyar Péter csütörtökön arról beszélt, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a választást már nem gazdasági bűncselekmények fogják eldönteni, ugyanis a Fidesz szavazók sem fogadják el, hogy a javítóintézeteken és az esetleges bűncselekményt elkövető fiatalokon túl mi történik a gyermekvédelem egészében. Közben december 18-ai hatállyal Nick János nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának, miután Varga László Balázs intézményvezető megbízatását december 17-én szerdán visszavonták.
Máté?
Nagyon nehéz, és szerintem szomorú így azzal dobálózni, hogy ez egy álhír botrány már megint, amikor bebizonyosodott a többi álhírről is, hogy igazak. Talán jól tudom, akkor itt az egész kormányzati oldal, a miniszterelnökkel azért mondta, hogy ez csak egy álhír botrány, a Szőlő utca nincs kiskorú érintett, ugye ezt nagyon sokszor megfogalmazták, és talán a tegnapi nap derült ki, hogy a legfőbb ügyész kimondta, hogy amúgy van kiskorú érintett. Tehát innentől kezdve ez a sztori, hogy itt mindenről azt mondják, hogy ez kamu, ez már nem állja meg a helyét, és egy mondattal zárnám le, látják a magyar emberek, látja a magyar lakosság, hogy ez valószínűleg itt valami rendszer szintű probléma van. Nem kirívó esetek vannak, mert az egyik igazgató az egy, hát konkrétan gyerekprostitúciós hálózatot üzemeltetett, a következő igazgató, akit kineveztek, az konkrétan fizikailag abuzálta és megalázta tényleg olyan szinten, ahogy még egy felnőttet sem szabadna a gyerekeket. Utána találtak egy új igazgatót, akit kineveztek, akit úgy távolítottak el, és egy másik intézménybe ugyanezt csinálta. Tehát rájön a lakosság, hogy itt valószínűleg ilyen a rendszer, és ezek nem kivételek, hanem a szabályok.
Hozzáfűzni való, vagy akkor menjünk a következő témára? László András?
Valóban nehéz a dologról, ami a indulatok, meg személyes szenvedélyek, vagy nem is tudom micsodák nélkül beszélni. Tényleg rettenetes alakok tűnnek föl a Szőlő utca tekintetében. Hál' Istennek ezek mind ülnek az előzetesbe. Egytől egyik.
Hát miután kiderült, és hogy politikai kárt okozhat.
A bűncselekmények így szoktak lenni, kiderülnek.
Itt lehet lecsukni, hogy...
Azok így szoktak lenni, kiderülnek, és hála Istennek ezek kiderültek. Biztosan jobb lett volna, ha hamarabb kiderülnek, biztosan jobb lett volna, hogyha ezek az emberek oda se kerülnek. Förtelmes dolgokat műveltek, ha mindaz igaz, ami kiderült róluk eddig a nyilvánosságban, vagy napvilágra került a nyilvánosságban. Ezen nincs mit vitatkozni, ez szerintem minden épeszű, normális ember egyetért ezzel. Az már egy másik kérdés, hogy most ez tudatlanságból van, vagy szándékoltan, hogy összekeveredik minden, összekeveredik a gyerekvédelem, a javítóintézet, a fiatalkorú bűnelkövetők, ugye ezek mind katyvaszosan összekeverednek, az is látszik, hogy ez egy bonyolult rendszer, nehezen lehet benne kiigazodni, nehezen lehet érteni, hogy hol vannak néhol a határok ezek között, és nyilván azoknak, Magyar Péternek ma ebből érdeke politikai balhét csinálni, ezt én meg is értem, ez teljesen logikus működése a politikának, és miközben ezt a balhét kavarja, láthatóan, hogy ezt mondom, tudatlanságból csinálja, vagy szándékoltan, nem tudom, hajlok rajta, hogy inkább az utóbbiból, össze is kever, és össze is mos minden.
Nem lesz annál jobb egyébként, vagy szerencsésebb legalábbis, hogyha a kormányzat nem utasítja ezeket a dolgokat élből vissza?
Igen, nem utasította, elindultak a vizsgálatok 2024. december 18-a vagy.
Tehát a rendőrségi vizsgálat Juhász Péter Pállal szemben gyakorlatilag 10 éve megy.
Pontosabban nem megy. És nem derültek, sajnos nem is került felderíteni, de korábban is elmondtam, hogy nagyon bízom benne, hogy ezeket a rendőrségi visszaélések ki lesznek vizsgálva, és le lesznek csukva azok, el lesznek bocsátva azok, akik falasztak. Hogyha kiderül, bizonyítékokkal kiderül, hogy falasztak Juhász Péter Pállnak, akkor azok a személyek is el lesznek ítélve.
Szóval itt Laci felvetett, hogy ebből nem használta ezt a kifejezést, de körülbelül ez a lényeg, hogy egy ilyen politikai hisztériakeltés alakul ki e körül, és nem tudják a szereplők ezt visszafogottan szemlélni. Ennek az az oka, amit te is említesz, hogy az első bejelentések Juhász Péter Pállal kapcsolatban több mint 10 évre nyúlnak vissza, és a rendszerben számtalan olyan lépés volt, ahol látszott, hogy a hatóságok valami miatt kerülik azt, hogy ebből ügy legyen. Nem tudjuk, ennek az okai nem derültek ki a mai napig, hogy miért. Mint ahogy nem derültek ki a kegyelmi ügyben sem, hogy miért kapott kegyelmet Kónya Endre. Ezt a mai napig nem állt ki senki tisztázni. És akkor tovább menve, amit meg te említettél itt az elején a bevezetőben, hogy amikor mindenki, aki kiáll ezzel kapcsolatban, az elején elkezdi bagatellizálni, elkenni, elmismásolni, és az, amit mondasz, hogy összekeverednek a fejekben, hogy ez most gyerekotthon, vagy nevelő, meg javító, ez is mind ide vezet vissza, hogy tudatos munka folyik, kormánypropaganda, vagy kormány sajtó, vagy kormány megszólalók oldaláról, még akár beleért meg Gulyás Gergelyt is, minisztert, hogy ezeket összekenje a fejünkben, mert amikor arról van szó, hogy egy gyereknek a fejét bele lehet-e verni az asztalba, rá lehet-e a mellkasára lépni, és meg lehet-e rúgdosni,
nem lehet,
de ő elkezdi azt behozni, hogy egyébként lehet, ezek elítélt bűnözők, meg terror, meg és nem, ezeket minden ilyen
az arra való... felvételeket a héten, 3 felvételt kizsgálgott, hogy milyen állapotok vannak ott a Szőlő utcában, továbbra se lehet.
De annál az esetnél nem az történt, hogy egy agresszív gyereket bántottak.
A lényeg, hogy a kommunikációs zajt azt e körül a kormány oldalról is gerjesztik. Persze politikai érdek is nyilván, de mindez nem lenne, a sajtó nem kéne, hogy ezeket a felvételeket nyilvánosságra hozza, hogyha láttuk volna, hogy 10 évvel viszonylag ezzel a hatóságok foglalkoznak. És amikor még ma is azt mondják, hogy nem úgy van, nem az volt, álhír, és nem verte meg, és nem folytogatja, hanem megnyugtatja, szóval, hogy én most már tényleg rövid leszek, bocs, sokat beszéltem, ha kiállna egyszer 16 év alatt, egyetlen egyszer a magyar állam egy képviselője valamilyen magasabb szintről, tehát nem egy nevelő, és azt mondaná, hogy sajnáljuk, hogy ez történt, bocsánatot kérünk, és igyekszünk mindent elkövetni, hogy ez többet ne forduljon elő, már akkor sokkal nyugodtabb lenne a közvélemény. Ez nincs, és ezért mindenki hisztérikusan reagál erre az ügyre.
Tehát
várjuk a megoldást.
A megoldás... A 2018-ban alakították át emlékeim szerint a különféle panaszrendszeri lehetőséget, azóta 3468 darab panasz érkezett nevelőkkel kapcsolatban a gyerekek részéről, vagy a nem is gyerekek, akkor fiatalkorúak részéről is, hogy milyen visszaélések történtek.
De ez nem 2021-ig volt ekkor ez a szám?
Nem. Ez egészen 18-tól 2025-ig mostanáig, de lehet, hogy 24 a gyűjtés lezárulta. 3500 esetre mégis fény derült, biztos, hogy voltak elbocsátások. Ez a mostani ügy, én ahhoz vezetném vissza, a politikai hisztéria, azért mégiscsak onnan indultunk el, hogy az országgyűlésben, pontosan nem is az országgyűlésben, előtte lévő napokban több közszereplő elkezdte azt állítani internetes fórumokon, hogy 2 darab kormánytag a Szőlő utcából vitt el fiatalkorúakat. Majd jött a parlamentben, fölállt ugye Arató Gergely, megkérdezte, hogy ki az a Zsolti bácsi, válaszoljon erre Semmény Zsolt. Tehát, és majd amikor kiderült, hogy az egészből semmi nem igaz, egy álhír az egész, onnantól kezdve én azt látom, hogy ez az egész baloldali kör arra készül, hogy valahogy ezt az egész csorbát kiköszörülje, és mostanra belevitték ezt az egész ügyet ebbe, és azt látom, hogy a hisztériakeltésnek ők is az egyik okozói, hogy ezt a korábbi dolgot elfelejtsük, mert továbbra se tudjuk azt, hogy ki miért állították
azt. Ki az a Zsolti bácsi?
Azt se tudjuk, valószínűleg senki. Nem tudjuk azt, hogy miért állították azt, hogy 2 miniszter jár ki be. Azt se tudjuk, hogy a DK ugye tette egy 5 millió forintos felajánlást, hogy várja a személyeket, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy ki az a Zsolti bácsi, és ki az a 2 miniszter állítólag. Ez se történt meg. Tehát, hogy ki kezdte? Szerintem egyértelmű, hogy ki kezdte ezt az egészet.
De ez a minden jó érzésű embernek az a kérdés, hogy a 10 éve tud a rendőrség az ügyekről. A ombudsmani jelentés, vagy ezek megtörtént. Az aktákat elsüllyesztették, titoktartási nyilatkozatokat írtak alá itt azokkal a gyerekekkel. Amelyik gyerek megszólalt, hogy mit csinálnak ellene, azt még meg is verették. minden normális emberbe az merül fel, hogy akkor kinek az érdekez, és csak a politikáig vezethetnek a szálak, mert amúgy megtalálták volna a felelősöket, lemondott volna a korrupt rendőr, a korrupt gyermekvédelem, de nem történik ilyen, és itt valószínűleg, mivel egy bűnszervezet működött, még egyszer mondom, a Szőlő utcai javítóintézetnek az élén, nagyon sok ember tudtával, ezért nincsen, ez az okkan borotvája. A legegyszerűbb, hogy van valami politika szál, én nem állítom, bizony, hogy tudom, hogy mi az.
Fog derülni, ma is, majd
tudom, tegyük meg a feljelentést, ismerjük.
Nem, majd lesz Hollandiába fogtak el egy szemét, akinek hogy? Állítólag közel lehetett az, hogy egy valamilyen személynek kiskorúakat szállított. Nem akarok direkt neveket mondani, nagyon jó, hogy elfogták Hollandiába, most Magyarországra hozzák, reméljük ő is erről majd többet fog mondani a bíróság előtt.
Tehát az a rendőrség, aki 10 éve nem csinált szerintem semmit, majd most csinál.
Fogták el, mégiscsak sikerült valamit elérni a rendőrségnek.
Én azért jövök ebbe a műsorba, mert azt képzelem, hogy itt bizonyos ügyekről tudunk úgy vitatkozni, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes dolgokat, és nem a, nem tudom, ezt a felszínes politikai, és amit te mondtál, abban az szerintem egy nagyon izgalmas kérdés. Mert az szerintem a kegyelmi ügy, ugye visszavezetted a dolgot a kegyelmi ügyre. És szerintem mindenki, aki szimpatizál a kormánnyal, mindenki, aki szimpatizál annak a politikájával, egyetért vele kisebb vagy nagyobb mértékben, annak teljesen világos a kegyelmi ügy óta, hogy annak az ügynek a ballasztját, meg mindaz, ami következik belőle, azt ez a politikai közösség sokáig fogja hurcolni magát.
De azt is így elmosták az elején, hogy nincs semmilyen ügy, azt is elmosták.
Hát ebben szerintem nincsen igaz, lemondott a köztársaság.
5 nap után, miután közfelháborodás volt.
Jó. Okay.
És miután robbant ki az ügy, miután öngyilkos lett az egyik áldozat, mert a kutyát sem érdekelt addig.
Igen, tehát a hatóság az azért nem...
Hogy fejezzem be? Éppen az imént igyekeztem azt mondani, hogy én azért jövök ebbe a műsorba, hogy próbáljunk a dolgok mögé nézni, és ne a felszínes politikai. Igen. Azért jövök mindig szívesen, mert általában így tudunk beszélgetni. Szóval nem így. Szóval szerintem ebben nagyon igazad van, hogy ezt a politikai ballasztot, ezt viszi magával ez a közösség, hogy ennek megitta már sokban a levét, meg még meg is fogja inni a levét, ez így van, ez be kellett károlnia ennek a politikai közösségnek. A kérdés az az, és szerintem a Szőlő utca szám tekintetében nekem ez a lényeg, hogy levonta-e belőle a tanúság.
Hát én
és azt látom, hogy igen. Én azt látom, hogy igen.
Az emberek átmentek az átvilágításokon.
Elindul, azért a kegyelmi ügy kapcsán indultak el a vizsgálatok. A kegyelmi ügy kapcsán indult el az, hogy valóban át kell tekinteni ezt a rendszert, mert vannak benne visszásságok, és nem minden úgy működik, mint ahogy működnie kell, mint ahogy valószínűleg sehol a világon meg, de ezek nem mentségek. És azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben egy fontos és pozitív politikai tanulság.
Na most akkor azt szeretném, hogyha ez az oldal erre reagálna, mert szerintem egy olyan pont, ahol csattanhatnak a nézetek, hogy ti érzitek-e, hogy levonta a tanulságot?
Én pont ezt akarom mondani, hogy én még mindig azt látom, hogy a Fidesznek van egy olyan, a kormánynak, bocsánat, és az igazából a Fidesz, van egy olyan működése, amiben nem fér bele az, hogy például azt mondja valaki, egy miniszter vagy egy államtitkár, hogy hibáztunk. Vagy hogy nem jól működött a rendszer, mert nem figyeltünk oda, mert nem volt bármit kitalálhat, de hogy nem fér bele.
Hát a legfőbb lemondása az nem egyenlő azzal,
nem,
hogy
nem indokolta meg, hogy miért.
Nem, mert nem mondták de, ki, de, nem mondták meg.
Megindokolta, hogy miért. Hibázott és de. Rossz döntés.
Hibázott, rosszul mérte fel azt az ügyet.
Ha ez a társadalomnak elég lett volna, akkor elnyugodott volna az ügy, de nem elég a társadalom.
A kegyelmi ügyből jött létre a Tisza párt, és vezeti ma a közvéleménykutatások szerint a közvélemény szimpátiáját.
Nem erről akarunk vitatkozni, de
erről is lehet.
De erről is vitatkozhatunk, igen.
De legalábbis nagyon esélyes kihívója a Fidesznek. Ezt azért így elfogadják.
Abszolút.
Ez abszolút a kegyelmi ügy. Egyetlen pillanatra vezethető vissza ez az egész folyamat, és most itt vagyunk egy ilyen második ilyen
ügynél. Ez az, amikor a ballasztról beszélek.
Igen, ezt tudom, tudom. Igen, és ezért mondom, hogy itt vagyunk egy második ilyen ügynél, ahol a Fidesz újra azzal szembesül, hogy még azokhoz a csoportokhoz is eljut a Szőlő utcának a híre, akik politikával egyáltalán nem foglalkoznak, a bizonytalanokhoz is, mindenhova az egész országban. Fidesz mag szavazó bázisán belül is probléma, te is érzed, hogy súlyos erkölcsi probléma, és úgy látom, hogy megint nem tudja lereagálni, mert nem tudja azt mondani ez a kormány, hogy hibáztunk, mert ilyet soha nem mondott.
Elkenték a narratívát, hogy ezek bűnözők. Orbán Viktor a 30 perces interjújában, ilyen TikTok videóban így, 30 másodperc mondta el, hogy fogvatartó, és egy fogvatartott, egy bűnöző elítéltet. Hogy
ezt azért tette meg,
hogy elkenje a narratívát.
Azért tette meg, mert a dolgok össze vannak kenve. De
ki kell, a kormány érdemes, tudatosan összekeni, hogy ezek bűnözők, nem áldozatok.
Miközben ebben az ügyben mindenki egyetért azzal, hogy ez elfogadhatatlan.
Azok, akik amiért bekerülsz az intézménybe, és aki ellen végrehajtott.
És nem lehet mind a kettő áldozat?
Hát azért ne nézzük már egymást ilyennek. Tehát, hogyha én mindenféle dologra hivatkozva, valakinek ellopom a pénztárcáját a villamoson,
ebben most nem menjünk bele. Áldozat. Tehát, ha a fejét beleverem az asztalba, és a földön a mellkasára lépek, akkor nem lehetek én az áldozat, mert megpróbáltak megpróbáltak, tehát ebbe bele sem menjünk, hogy az, akivel szemben elkövetnek egy
bűncselekményt. Tudják jó, hogy rezonál itt több millió magyar állam.
Van egy kérdés, az annak a ténynek a tisztázása, és ez nem ment föl senkit, hogy a Szőlő utca az nem egy gyermekvédelmi intézmény, és pont.
Jó, visszatérve oda, mert szerintem az egy relevánsabb kérdés, de... hogy levontálja a következtetést. Én szerintem nem jól reagálja le a Fidesz, nem tud kilépni abból, ahogyan eddig működött, és szerintem ez neki megint súlyos károkat fog okozni, amiket látni fogunk a januári közvélemény kutatásokban. Szerintem ez az ügy, ahogyan kezeli a kormány, ez mínusz 5%. Ha azt mondaná egy államtitkár
legalább... De ezt nem fogod bánni. De ezt te nem fogod bánni.
Nem arról van szó, hogy bánni fogom, mert az én személyes politikai preferenciám ebben a kérdésben lényegtelen, mert én azt látom, hogy rosszul csinálják. Én örülnék neki, ha ebben az országban normálisabban mennének a dolgok, és nem ezt a működést látnám, és azt is el tudnám fogadni, hogy persze a Fidesz kormány az azért nem tudom elfogadni, mert azt látom, hogy embertelen, ahogy hozzá.
Visszafordíthatom a gondolkodásodat? Uh-huh. Nem fér bele ebbe a gondolkodásba, amit te mondasz, az is, hogy nem helyes a Szőlő utcában valóban megtörtént, vagy úgy tűnik megtörtént elfogadhatatlan dolgok kapcsán a teljes magyar gyermekvédelmi rendszert, az abban dolgozó összes embert, a döntő többségében biztosan tisztességesen dolgozó, felkészült jó szakembert összetaknyolni ezzel az egész.
De nem taknyolja
össze. Ez nem az pont az a gondolkodás.
Senki nem taknyolta, ez a tipikus.
De a politika, az ellenzéki pártok.
Ezt csinálják az ellenzéki
pártok. Mindenki elmondja, Magyar Péter többször is elmondta, hogy tisztességes a gyermekvédelmi. Itt a vezetőkről van szó, vezetőségi szinten.
Azt mondjam, hogy az egész magyar gyermekvédelmi rendszer összeomlott, úgy korrupt, ahogy van, úgy nem ért hozzá, hogy van. Az összes 7000 gyerek, meg 23000 gyerek, ugye attól függ, honnan nézzük, azok a gyerekek mind borzasztó állapotok között vannak. Ez nem ugyanaz a logika, amit te is elutasítasz.
De én ezt nem is mondtam, de felmerül azért a gyanú.
De meg tudsz ebbe erősíteni, hogy ez nem jó?
De ne, ezt semmiképp nem szabad csinálni egy teljes intézménnyel, mint ahogy nem lehet kisebbségekkel, nem lehet a nyugdíjasokkal, nem lehet a fiatalokkal, senkivel nem lehet megcsinálni, de ha azt látom, meg visszatérve megint, hogy nem képes változtatni ezen a működésen a magyar állam és annak csatolt szervei, az összes hivatal, intézmény és mindenki egyaránt mindig ugyanazt kommunikálja, és nincs, aki azt mondja, hogy nálunk nem így van, hogy mi ezt meg ezt a protokollt vezettük be, meg transzparensek vagyunk, meg civilek ráláthatnak, meg ilyen jelentési
hát le vannak tiltva,
rendszerünk van, és nincs ilyen, akkor azt mondom, hogy hát sajnos mégiscsak feltételezhető.
Ez nem igaz. A demokratikus koalíció képviselői jártak benne a Szőlő utcába idén tavasszal, és ők maguk mondták, hogy mindent rendben találtak.
Jó, a DK-t azt hagyd ne hozzuk már.
Miért ne hozzuk be?
Azt sem érdekel, hogy a Munkáspárt 2006 képviselői mit találtak, mert lényegtelen szereplők az én számomra.
Itt a rendszerrel, a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban nem általánosan figyelmeztető jel-e az, hogy tényleg most már három igazgató volt egymás után, és mind a hármat rövid úton le kellett mondatni, vagy le kellett csukatni.
Csak kettőt, nem a harmadikat, hát, csak most a hármat.
Juhász Péter Páltól kezdem, kicsi, és akkor
mindegy, nincsen
Kovács Buna, és akkor utána ez a Varga nevezetű ember, és akkor most Nik János nevezték ki, ő már negyedik, de rövid időn belül három oda kinevezett emberről derült ki, hogy gyermekeket bántalmazott. És akkor ebből már lehet azt a következtetést levonni, az semmiképpen nem, hogy mindenki, aki a gyermekvédelemben dolgozik, az ilyen, de azt igen, hogy valamiért ezek az emberek kerülnek olyan pozícióba, hogy a politika, mert ez azért politikai szinten dől el utána, hogy kit neveznek ki, de ő hozzájuk nyúl.
Mindig ide térsz vissza, meg ide tértek vissza, de ez az alapfeltételezésünket, hogy az ott rossz volt a Szőlő utcában, az első igazgató is, meg a második is.
De Laci, ez már nem Szőlő utca.
Ezen már túl vagyunk.
Tehát nem a Debrecenből hozták az igazgatót, az egyiket, ugye
Debrecenbe. Debrecenbe helyezték át, igen, problémák miatt.
Akkor most már azt is hallottuk, hogy a debreceni intézetben ott meg olyan gyereket, aki a Szőlő utcából jött és elkezdett panaszkodni, Juhász Péter pár, azt elhallgattatták, büntették.
Igen, és ez a probléma, nincs politikai fel, ezt a három embert kinevezte valaki, és nincs olyan, aki azt mondaná, amit Dávid is mondott, hogy ne haragudjatok, hibáztunk, lemondok. Egy normális országban ez lenne, itt nálunk nincs ilyen. Hát a következmények nélküli ország.
Meg is kell történni.
Várjatok, előbb vagy utóbb meg kell történni.
Meg kell történni. Amikor
milyen szinten kell megtörténni?
Hát azt e tekintetben azért csak várjuk már meg, hogy mi
a politikai szintről beszélünk.
Nem a politikai szintről, szerintem meg kell történni.
Nem akarom elvinni.
Meg kell történni a felelősség elviselésének, vagy nem is tudom, a felelősség bevállalásának. Persze, hogy meg kell.
És akkor az lemondás a felelősség hát a, elviselése
én,
ezen
én
a szinten.
Hogy ne adjak tanácsokat arra, hogy miképpen kell a politikai felelősséget elfogadni, vagy elvinni, azt majd dönts el a politikus, vagy, hogy ezt hogyan teszi.
Vagy ahogy én mondtam, és kiderül, hogyha tényleg itt valóban falasztak állami szintről ennek az egésznek, akkor az adott szemét meg...
Falasztak.
Egy büntető feljelentést tegyenek, és...
Ja, tegyék meg a feljelentést annál rendőrségnek, aki 10 éve tudott az ügyekről.
Hát de most is már 8 embert azért mégiscsak lecsuktak.
Miután kiderült, hogy politikai kárt okozhat.
Ebben volt szerepe a sajtónak.
Kiderült, tehát nem mondjátok, tehát minden bűncselekmény után, akkor lehet eljárni, amikor kiderült.
10 éve tudott a rendőrséget.
Hamarabb nem lehet,
tudott róla a rendőrség 10 éve.
Azután kezdtek el akciózni, amikor ebből országos botrány lett, amikor a közvélemény inger küszöbét átütötte, akkor lépett. Tehát ezt látjuk.
Arra
ez
válsz, rossz, hogy, azt mondjuk, hogy elkésett vele a rendőrség?
Igen, na, de ezt akarom mondani.
De nem a rendőrség késette.
Hibázott. Arra válsz, hogy, hogy ennek következménye kell, hogy legyen következménye.
Felelősnek kell. És már folyamatban lesz. Van, csak jobb lett volna
még
hamarabb.
Még erre mit lehet mondani?
Semmi.
Én most már látom a jeleket, hogy ki van adva, hogy ezt valakire megadták a kilövési engedélyét a pártközpontban.
Istenem.
Majd ezt kiklippelem magamnak.
Valószín. Nagyon röviden, mert mindjárt szünet, ugye? Hogy
és ez meg egy... lesed az órát, hogy hol tudod?
Óriási téma, és bele se akarok menni, de a katolikus egyház ismerte fel azt, hogy amikor hosszú évtizedekig ült ez az olyan ügyeken, ahol gyermekbántalmazás volt, az nem tett jót a népszerűségének, és több országban már nagyon jó protokollok vannak arra, hogy ez ne történjen, és nyeri vissza a bizalmat a katolikus egyház. Ez fontos, ezt kéne tenni.
Ebben a műsorban kiváló protokollok vannak arra, hogy elköszönöm.
Visszanyerjük a bizalmat.
Egy időre, és utána visszajövök. Most szünet jön. Az Európai Unió döntött az Ukrajnának nyújtandó hitelről, vagy legalábbis erős jelek vannak arra, hogy megszületett egyfajta megegyezés, úgyhogy ezzel folytatjuk.
Az Európai Unió tagországainak állam és kormányfői péntekre megegyeztek Ukrajna támogatásáról. A végkövetkeztetések alapján 90 milliárd eurós hitelt adnak a 2026-27-es évekre. Ezt az EU büdzséjének biztonsági része garantálja, de az uniós költségvetés forrásainak e hitelgaranciájaként történő bárminemű mozgósítása nem lesz hatással a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia pénzügyi kötelezettségeire. Az Ukrajnáról szóló többi részt a 27-ből csak 25-en támogatták. Ebben kimondták, a hitelt Ukrajna csak azt követően fizeti majd vissza, hogy megkapta a jóvátételt. Addig a lefoglalt vagyont befagyasztva tartják, ahogy azt a már december közepén elfogadott jogszabály is kimondta. Az Unió fenntartja magának a jogot arra, hogy felhasználja őket a hitel visszafizetésére az uniós és a nemzetközi joggal teljes összhangban.
András?
Ez volt a cél, ez volt a Magyarország célja, és ezt teljesítette a magyar tárgyaló delegáció élén Orbán Viktor, hogy továbbra is kimaradjunk a háborúból, ahogy ígéretet tett arra, hogy amíg ő Magyarország miniszterelnök, addig mi nem lépünk bele a háborúba, valamint a másik nagy cél az volt, hogy ezt a befagyasztott orosz eszközöket ne oldják fel, mert jól látta a kormányfő is, meg több uniós kormányfő is, hogy ennek nagyon súlyos következménye lenne a világgazdaságra is nézve. Oroszország ezt nem hagyta volna válaszlépés nélkül. Azóta kiderült, hogy valóban az Európai Uniós tagállamoknak is hasonló, vagy ennél nagyobb összegű kintlevőségei vannak Oroszországban, úgyhogy véletlenül az ugrott volna egy ilyen döntés esetében. Ezeket sikerült megakadályozni. A másik nagy eredmény, hogy végre kezd újra összeállni a visegrádi négyek. Egyelőre a visegrádi hármaként funkcionálnak. Ez nagy eredmény. Korábbi évekhez képest, és hát ha ezzel sikerült az uniós időt nyernie a tárgyaló feleknek, ott az orosz-amerikai félre gondolok, hogy tudnak nyomást gyakorolni akár az unióra, akár az ukrán félre, hogy ezt a háborút fejezzék be.
Azért ez jól hangzik, hogy az oroszok és az amerikaiak együtt gyakorolnak nyomást Ukrajnára és az Európai Unióra.
Ez... A megtámadott országra kell nyomást gyakorolni. Én nem hiszek ebben. Én azt gondolom, hogy Oroszországra kell elsősorban nyomást gyakorolni. Az a befagyasztott vagyon, az nagyon jó, hogy be van fagyasztva, azt majd a háborús jóvátételben fogják felhasználni Ukrajna újjáépítésére.
Vagy nem.
felfogják, mert különben ezt nem lehet lezárni, tehát nem történhet meg az ebben a világrendben, hogy Oroszország vagy bárki más gondol egyet, megtámad egy szuverén országot, és utána még jóvátételt sem kell fizetnie. Minden háború lezárása jóvátétel fizetése.
Egyesült államoknak esetében nem emlékszek semmilyen jóvátételre, és semmilyen bármilyen bíróság.
Hát igen, az Egyesült Államok az lehet igazad van, hogy ilyen szempontból a jog fölött áll. Oroszország is azt képzelte magáról, hogy jog fölött áll. Az Európai Uniónak lenne most itt az érdeke, hogy bebizonyítsa, hogy ő van akkor a játékos ebben a globális játszmában, hogy igenis kikényszerítheti a jogszerű befejezést. Abban remélem egyetértünk, hogy Oroszország az agresszor, és nem az Európai Unió. Tehát nem, és nem is Ukrajna, és tehát nem ezekre a szereplőkre kellene nyomást gyakorolni. Én értem, hogy Trumpnak van egy olyan elképzelése, hogy közeledjen az oroszokhoz azért, hogy majd a kínaiakkal szemben közösen lépjenek fel, de ez messzire vezet, nem a témánk tárgya. Én azt gondolom, hogy ezért van egy közeledés. Az Európai Uniót azt ugye megfogalmazta most az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában is Trump, hogy riválisnak tekinti. Oroszország számára is az lenne jó, ha nem létezne az EU, mert a szuverén nemzetállamokat könnyebben maga alá gyűrni. Tehát világos, hogy ez a két szereplő az EU ellen van, ez nem ennek a konkrét témának a tárgya, de azért szerintem a felek mozgása az legalábbis kiolvasható, hogy ebből táplálkozik.
Én úgy gondolom, hogy ez a tegnapi döntés, vagy ma hajnali döntés, ez sok tekintetben mérföldkő. Minden korábbinál világosabb, hogy az ukránok nem tudják már saját maguk finanszírozni a háborút, ez eddig is világos volt, de ez a lépés, ez különösen felerősítette ennek a ténynek az igazságát, hiszen most már nem az történik, hogy támogatást ad az Európai Unió vagy az Egyesült Államok, most már el is adósodik az ukránok érdekében.
Az de az ukránok is hitelként kapják, vissza kell, hogy fizessék.
Hát az azért úgy nem nagyon rajzolódik ki a szemünk előtt, hogy Ukrajna abban a helyzetben, amiben van, ezt a hitelt bármikor is vissza
lehet,
fogja tudni fizetni, de lehet.
Hát a jóvátételből lenne esélye, ugye?
A jóvátételre majd térjünk egy szóra, ha szabad, mert még egy dolog szerintem fontos. Ez pedig az, hogy azt bizonyította be ez a három ország, sőt én még Belgiumot is hozzáveszem, négy ország, hogy abból, amit az Európai Unió elhatároz, és azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, abból ki lehet maradni.
Nem az három, hanem kettő, hogyha jól tudom, Magyarország és Szlovákia.
Csehek, meg a csehek.
A pénzügyi tekintetben három ország.
És az orosz vagyon, befogyasztott vagyon kapcsán, ugye a belgák fúrták meg az egészet. Tehát négy ország valójában azt mondta, hogy mindaz, amit az Európai Unió vezetése kitalált, az nem oké. És azt a belgák megfúrták, vagy a belgákon keresztül sokan együtt, de valószínűleg alapvetően a belgák megfúrták a befagyasztott vagyon felhasználását, szlovákok, magyarok, csehek meg kimaradnak a hitelfelvételes történetből. És ez szerintem egyébként összességében, csöndesen mondom, meg félven aztán kivágjátok, és úgy fogjátok használni, ahogy nem szeretném, de ez nem jó, hogy ez így van. Mert az Európai Unió azért mégiscsak arra jött létre, hogy közösen csináljuk meg a dolgokat. De ezt a háború kapcsán láthatóan éveken keresztül nem lehetett elérni, egyébként azért, mert Orbán Viktor és Magyarország ezt sokszor gátolta, szerintem helyesen, és mára kiderült, most éppen ma hajnalban, hogy szépen lassan ezzel mások is egyetértenek. A jóvátétel kérdése az egy érdekes kérdés, mert ugye jóvátételt a vesztes szokott fizetni. Szerinted az van az a pillanat, amikor az oroszok ebben a háborúban, különösen, ha az a béke megállapodás létrejön, amit az amcsik akarnak, hogy mondjanak le 1, 3, 4, ki tudja hány megyéről az ukránok. Hát ahol területtel fog bővülni Oroszországot, azt fogják mondani, hogy mi ebben vesztesek
vagyunk. Nem biztos, hogy fog, és simán tudna, tehát ez megint csak azon múlik, hogy van-e politikai akarat és szándék az Európai Unió vezetése és állampolgárai részéről, hogy fenntartsák.
A Krím elfoglalása után fizettek jóvátételt?
Nem, mert még nem zárult le, ugye az még ennek a háborúnak a része, csak azt még akkor így szétválasztottuk, most már egyben kezelendő. Oroszország nem tudta legyőzni annak idején Afganisztánt 1979-től 89-ig, 10 év alatt. Ukrajna egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb, sokkal elszántabb ország jelenleg. Olyan haditechnikája van, most a napokban lőttek ki egy orosz tenger alatt járat, úgyhogy az ukránoknak gyakorlatilag nincsen haditengerészete, de mindegy, messze, megint nagyon sok mindent lehet említeni, a lényeg az, hogy messze nem ott vagyunk.
Volt tengeret járat?
Igen, az első.
Szállítógépre emlékszem.
Most egy tenger alatt járat, méghozzá Novorosszijszki kikötőben, ami a biztonságos kikötő, szemben Szevasztopollal, amit az ukránok bőven elérnek, de most már ezt is elérik, na mindegy. A lényeg, hogy Ukrajna a közvélemény nem tartott ott az ukrán közvélemény háromnegyede azt mondja, hogy Donbaszból egy centit nem adunk át, tehát ők hajlandóak harcolni. Ha ez van pénzügyi támogatásuk, mert az tény, hogy az Európai Unió pénze nélkül nem mennének, az amerikai fegyverek nélkül sem mennének. Ha ez megvan pillanat, akkor Oroszország ki tud fáradni, mert Oroszországban jelenleg olyan méreteket ölt ennek a politikai ára, ami már kezdi elérni az átlag ember ingerküszöbét. Benzinhiány volt a múltkor, a fizetések késnek, és mindenhol léptennyomon minden városban hadirokkantak tömegeit lehet látni. Ez Oroszországban is elér majd egy szintet, ahol azt mondják az emberek, hogy elmondod, elég.
Ezt sokatszor elmondod, és furcsa lesz, bár így lenne. Nem így van.
De így
Hitler,
van.
Az Hitler orosz... Moszkva alatt járt.
Jó.
Napóleon Moszkva alatt járt, és akkor se adták fel az oroszok.
De senki nem akarja, senki nem akar Moszkva alatt járni. Védekező háborút.
Mondom, hogy Afganisztánból is kivonultak. Ukrajnát is el tudják engedni.
Összeomlott éppen a Szovjetunió.
Jelenleg nincs gazdasági növekedés az Oroszországban.
Az olajár esik a nemzetközi piacon.
GDP növekedés van Oroszországban.
2,5% van. Egy GDP növekedés
ami 40% hadigazdaságban. Tehát nem
növekedés van,
a világ levált az orosz olajról és gázról, legalábbis a legnagyobb piacuk és legfizetőképesebb piacuk Európa. Ez a gazdaság, ez fáj.
De ők 30-40%-kal olcsóbban veszik át az olajat.
Nem ér el oda a vezeték, de hogy kifárad a gazdaságok, kifárad, az 10 év.
Az a baj, hogy
egy álom.
Természetesen minden szolidaritásunk és minden
az álmunk,
morális,
hogy kifullad Oroszország.
Minden akkor, morális jó. Támogatásunk az ukránoké. Nekik van igazuk ebben a háborúban. Ez nem kérdés. Nekik van igazuk. Honvédő háborút vívnak jogosan. Minden meghalt ukrán az egy borzalom, mert olyanért hal meg, amit nem ő robbantott ki.
Minden orosz is.
De ez, és,
azt is sajnálom.
Igen, és minden orosz is, de oké, az egy agresszor háború, rendben van. De mégiscsak ezek mind elmondhatók sokszor, ezerszer, milliószor, de a praktikum, a helyzet ott a fronton az nem azt mutatja, hogy ez megoldódik így. Nem fog megoldani.
Akkor mi lenne a megoldás? Mi lenne a megoldás?
Az egészet le lehetett volna zárni.
Csak? Megfúrták,
csak ismerjük a narratívát. Csak Boris Johnson megfúrták.
Ez 2022. február 22-én lehetett volna,
amikor
14-én lehetett volna, nem kellett volna megtámadni. Tehát teljesen fölösleges elégetni rá 500 milliárd dollár.
2014-ben lehetett volna megakadályozni, hogyha nem támadnak az orosz kisebbségekre Ukrajna területén. Most direkt nem mondok se
persze,
számokat.
Kázus belli a németeknek igen. is volt a második világháborúban, ez ebből ne induljunk
de
ki. Tehát Oroszország számára...
Igen. Most ki először igen, Oroszország azt a számára... felest, ami után benyomott egyet.
Hát de ti húztátok, ki kezdtétek el, aki kezdte...
Nem.
Dehogy
nem.
Ezt az évrendszer ti hoztátok, hogy amúgy nem az oroszok kezdték.
Ha nem kap egyértelmű meghívást Ukrajna a NATO-ba, amit jeleztek, hogy ennek...
Na most csináljátok
én. De akkor se támadhatsz meg egy másik országot, ha meghívták a NATO-ba.
Tehát ez rengeteg ilyen részlet.
De nem lehet.
Képzeljük el azt a helyzetet, hogy Mexikóban... Bocsánat. Mexikóban élne 5 millió amerikai. Azt az 5 millió amerikait mondjuk a mexikói állam elnyomná, és mondjuk atrocitásokat követne el ellene. Mit csinálna az Egyesült Államok?
Persze ugyanaz, de ez egy gangster.
Erre a kázus bellére hivatkozva unul,
de az amerikai imperialista politika, az egy gangster politika, ugyanolyan, mint a putyiné. Én azt nem mentem fel. De az iraki invázió, amit most Venezuelában csinálnak.
Távoli példát fogok mondani, de szerintem helyeset. Szerintem mindannyian ott ültünk megkövülve a magyar ír VB-s selejtező utolsó pillanatában, amikor kikaptunk azzal a góllal. És minden, és egy csomóan azt mondta, de hát ilyen nincs. De van.
De van.
Itt történik meg. Azt mondta, hogy nem lehet, hogy ez... De van, de jó, ez történik.
Akkor viszont visszatérve oda, hogy szerintem az Európai Uniónak...
Nem mondjuk, hogy nem lehet, hogy az, mert ezt csinálják az oroszok.
Akkor visszatérve oda, szerintem az Európai Uniónak egyrészt erkölcsi kötelessége az ukránokat mindenáron segíteni, mert erről szól zárva. Európa jelenleg. Az Európai Unió államai összefogtak azért, abszolút. Hogy ne egymás ellen, hanem egymásért.
Így van.
A másik meg biztonsági szempontból is szerintem kötelessége, és ezt a katonai szakértők mutatták ki, hogy sokkal kevesebbe kerül sajnos ukrán vérrel megvédeni a mi szabadságunkat, nem úgy sajnos, hogy szeretném a sajátommal, hanem hogy vérrel kell megvédeni, ez sokkal kevesebbe kerül, mint ha hagyjuk, hogy Oroszország 2000 kilométerrel közelebb kerüljön hozzánk, és újra kell fegyverkezni, mert látszik, hogy ez beindult ezen Európában, ezt nem lehet eltagadni.
Mondta azt az amerikai szenátor, hogy az utolsó ukránig harcolni fogunk.
De ez sajnos ez a háború logikája. Tehát, hogyha,
ez az ukrán, de hogyha ez borzasztó mondat.
De miért az erkölcsös, hogy azt mondom, hogy adja át a területét?
De most ti azt mondjátok, hogy föl kéne adni, kapituláljon Ukrajna, limitálják az ukrán hadsereget 30 ezer.
Hogy mondjuk ezt.
Akkor
én azt mondom, hogy lenne a megoldás? Az egész, hogy 2022 áprilisában nem állapodtak.
Oké, de ti úgy védekeztetek előbb, hogy vannak ilyenek. Akkor mi lenne most a megoldás?
Az
agresszor ellen csak agresszióval lehet
reagálni. Mi a megoldás?
Ez a megoldás, hogy...
Ki kell tolni az oroszokat teljes Ukrajnából?
Nem, hanem addig kell
támogatni. A Krímből is?
Addig kell támogatni szerintem Ukrajnát, amíg Oroszország kifullad, mert az olajár esik a nemzetközi piacon, az orosz gazdaságot teljesen átállították hadigazdaságra, ami azt jelenti, hogy hosszú távon nem fenntartható.
Négy éve halljuk.
A mosógépekből
két éve, a rekordolajárak voltak, rekordbevételei voltak Oroszországnak.
Az oroszoknak mindjárt vége.
Igen, ugye, hogyha az Zelenszkijt jól értem, akkor ő most már nem arról beszél, hogy visszafoglalni a négy megyét teljesen, hanem hogy egyáltalán kapjon olyan biztonsági garanciát Ukrajna, ami jogilag legalább egy olyan támaszt jelent, ami alapján számon kérhető a béke.
De ilyen garanciái voltak?
Igen. Tehát most már idáig visszament Ukrajna, de az oroszoknak ez sem elég. Tehát akkor itt az a kérdés, hogy mi a megoldás, szálljon ki az Európai Unió is, meg az Egyesült Államok is Ukrajna mögül, és mondja azt, hogy akkor átadjuk ezt az egészet Oroszországnak, mert nem látszik más.
Dehogy is.
Hát mi látszik?
Viktor, de
ebbe sem megy bele Oroszország.
Négy éven keresztül az a mondás volt, hogy finanszírozzuk az ukránokat, hogy egy, megvédjék magukat, kettő, kitolják az oroszokat, aztán persze az ukránok már megtámadtak orosz területeket is, tehát a háború abszolút eszkalálódott, de legalább lett volna egy B-terv, vagy egy mellette futó terv arra nézvést, hogy mégis hogyan lehet elérni a békét. Mondjatok egy olyan Európai Uniós kezdeményezést, ami erre vonatkozik.
Ez most történik, éppen pénzelik az ukránokat fegyverrel és pénzzel. De nincs más, egy agresszor ellen nem lehet úgy védekezni, hogy átadom a területeket, mert gyengeséget tapasztal, beteszi oda a lábát még jobban. Nem lehet, ami a Fidesz narratívája, az egy ukrán kapituláció.
Csak hogy nehogy ez újra legyen.
Politikai propaganda, nincs ukrán kapituláció.
Hogy legyen holnap béke, az csak mivel az oroszoknak olyanok a feltételei, az ukrán kapitulációja van.
Mi legyen holnap? Tűzszünet legyen.
Tűzszünet csak nem fogjuk megoldani, mert azt jelezték, hogy hajlandóak aláírni egy tűzszünetet, amiben nem rendezik a Donbasz kérdését. Kvázi, nem mondunk le róla, ő se fogadja el, tehát arról beszélünk akkor, hogy jó, most szünet van a foci meccsen, és 15 perc múlva folytatjuk.
Majdnem 10 tűzszünet ezt jelenti.
Csak közben azért tegyük fel, hogy Ukrajna Tavaly évelején olvastam egy ukrán demográfus véleményét, 189 éven belül Ukrajna ki fog halni, ezt tavaly mondták.
Ezt már Magyarországról is mondták 200 évvel ezelőtt, hogy eltűnünk.
Sajnos idén nem értem el újabb adatokat, a legújabb adat Ukrajnáról az év első felében az ő adataik szerint 82 000 újszülött volt, ez kétszer annyi, mint Magyarország esetében, tehát ebből azt a következtetés
van, hogy egy megtámadott háborús országban nem vállalnak gyereket.
Nagyjából Ukrajnával. Gyakorlatilag, hogyha az utolsó, tehát hogy én nem látom azt, hogy Ukrajnának miért érdeke, láthatóan az ottani elit nem foglalkozik az, hogy el fognak fogyni. Akik kimentek Nyugat-Európába, nem fognak visszamenni.
De itt arról van szó, hogy nézd meg, hogy mit kommunikált ezzel kapcsolatban Putyin, Ukrajnával kapcsolatban. Olyanokat mondott a háború kitörésekor is, meg utána is, hogy Ukrajna mint állam nem is létezik, egyébként is Oroszországból kiszakított rész. A ukrán nép sincsen, ők oroszok. Na most innen kezdve miért akarod, hogy behódoljanak nekem? Számukra ez egyértelműen azt jelenti, hogy beolvasztják őket. És emlékeznek az ukránok a holodomorra, amit Sztálin követett el ellenük, ahol több millió ember meghalt, amikor konkrétan rájuk célzottan egy tömeg mészárlást végeztek azzal, hogy halálra értették őket. Csak azért mondom, hogy nekik vannak történelmi tapasztalataik az oroszokkal kapcsolatban. Nehéz lesz úgy megegyezni, ha kétségbe vonom az ukrán államiságot, az ukrán nép létjogosultságát, és egyébként is van rá emlékezetük.
De ne felejtsük el, Zelenszky, azzal nyerte meg ugye 75%-os eredménnyel a választás, hogy ő ezt a konfliktust meg fogja oldani, és békét fog hozni Ukrajnát.
Az, hogy 3 éve nem kapitulált, most már lassan 4. éve az egyébként
ült tárgyalni. Aztán egyszer találkozott Putyinnal, szerintem 19.
Putyin 20 se akart vele leülni, tehát miről beszélünk?
Putyin nem ismeri el, mint Ukrajna vezetőjét.
Persze. Már, de akkor elismerte.
De nem ült le, de nem, egyáltalán most szóban van. Nem jött, hogy leüljen.
De egyébként az Ukrajnának a katonai sikere, hogy Oroszországot már lassan 4 éve tartja föl.
Hát inkább az ügyben nem fogjuk tudni meggyőzni egymást. Egy dolog biztos, amíg mi most itt beszélgetünk, addig is emberek halnak meg azon a fronton.
Hát vonuljanak ki az oroszok, és akkor ennyi. Megvan oldva.
Én ezt értem, Máté, csak a helyzet az, hogy nem teszik. Na, ez hát, lenne a legjobb. Ezért
nem szabad nekik nem hagyni, teszik. Hogy amit eddig megszereztek, azt megtartsák.
Tovább jönnek, tovább működtetik a gazdaságot, tovább lövik az ukránokat, és tovább nyomulnak előre minden nap. Több.
Hát az a tovább nyomulnak az a 22 mézert naponta, azért ezt...
Egyébként
egy csiga
gyorsabban halad, de ezt
konkrétan én úgy érzem egyébként, ezt nagyon régóta érzem, és nem ebben a tizenvalahány percben éreztem meg, hogy ebben a témában soha nem lesz egyesség, és akkor keresek egy olyat, amiben biztosan lesz, hiszen a lakosság nagyjából 95-96%-a értett egyet a nemzeti konzultációban.
Közölte a kormány a legutóbbi nemzeti konzultáció eredményeit. Az adóemelésekről szóló kérdőívet több mint 1,6 millióan küldték vissza. A válaszadók 96-99%-ban a kormány narratívájával megegyező választ adták a kérdésekre. Derül ki a kormány tájékoztatásából. A nemzeti konzultáció válaszadói nem túl meglepő módon szinte minden kérdésben egyetértettek. 98% elutasította a többkulcsos személyi jövedelemadót, 97% elutasította a családi adókedvezmények körének szűkítését, 96% elutasította az anyák és a fiatalok adómentességének eltörlését, 99% elutasította a rezsicsökkentés megszüntetését, 98% elutasította a társasági adó megemelését. Az eredmények egyértelműek, a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket, nem akar a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket. Vont-e le a konklúziót a kormány?
Dávid?
Most itt a bevezetődben úgy mondtad, hogy a magyarok, a magyar állampolgárok, vagy
a lakosság,
igen. Hát nem, tehát 1,6 millió ember töltötte ki, ami amúgy nem kevés, persze igazolatlan, vagy nem tudjuk bizonyítani, mert...
Abban nem vagyok biztos, hogy a többiek a lakosságba számítanak.
Valószínűleg nem,
még.
Poloskák, igen. De a lényeg, hogy én amit ebben látok, az, hogy ez az egész ügy, az onnan indul, hogy az Indexen megjelent egy cikk, amiről a bíróság megállapította, ugye bírósági döntés van arról, hogy ez egy vélemény volt, tehát hogy nem valóban ilyen a Tisza adóterve. A Tisza folyamatosan tagadta, hogy ahhoz az anyaghoz közel lenne. Az Index úgy írta meg, mint véleményt, hogy ha lenne egy ilyen, tehát egy még meg sem alakult Tisza kormánynak a nem létező adótervével kapcsolatban indított a kormány egy nemzeti konzultációt, amit nagy lelkesen kitöltött közel 4 hónap alatt 1,5 millió vagy 1,6 millió ember, és ennek az eredménye mi meglepő módon azt hozta ki, hogy nem akarnak az emberek rosszul élni, jól akarnak élni. A nemzeti konzultációról a hülye is tudja, hogy teljesen olyan szinten irányított, annyira tendenciózus, és annyira...
A Tiszának egyetlen egy kérdés volt irányított és tendenciózus.
De a Tisza az nem közpénzből csinálja ezeket, tehát ez 15 ez... milliárd forint, ez egy választási csalás. De kormány az akkor ezzel pénzből most... pártpropagandát
nem
folytat.
Nem cáfolod azt, amit én mondok, csak mellé teszed egy másikat. Igen. Jó. Tehát én most a nemzeti konzultációról beszélünk, mert az a témája a műsornak. A lényege, hogy ez nem egy közvéleménykutatás, nem valóban tudni akarja ez a nemzeti konzultáció, hogy az emberek mit gondolnak, hanem azt akarja, hogy visszhangozzák azt, amit ő gondol, mert ez egy politikai eszköz, és úgy látszik, hogy erre építi a Fidesz a választási kampányát egyelőre, aztán most, hogy ez kifulladt, nem tudom ebből mi lesz, hagyok nektek is időt reagálni.
Óriási.
Nem. Egy nagyszerű ember vagyok, de beszélhetek tovább, ha szeretnétek.
És kérdesen hátradőltél, hogy jól
beszéltek. Nem, mert rájöttem, hogy elrabolom a műsort.
Bocsánat, annyit szeretnék itt közbevetni, aztán jöhet a reakció, hogy nem csalódást keltő-e, hogy 700 ezerrel kevesebben töltötték ezt ki, mint az ukrán ellenes előző konzultációt.
Fogalmam sincs, hogy milyen csalódás a tekintetben a kormánynak, vagy nem.
Volt már olyan konzultáció, amit csak 200 ezeren töltöttek ki, úgyhogy ahhoz képest az 1,6 millió az elsöprő. Az, hogy ez csupán egy ilyen szimbolikus, vagy ilyen megerősítő lenne a kormány számára, az egyáltalán nincsen így. Az egyik legfontosabb nemzeti konzultációban például, amikor megkérdezik az embereket, hogy a gyermekek után járjon-e plusz szavazati jogot, egyértelműen ezt a konzultáció alapján döntött úgy a kormány, hogy ezt nem vezetik be, mert ellenezték az emberek. Ugyanígy volt a választási regisztráció esetében is. Tehát, hogy egyértelműen ott azt a célszolgálta, hogy volt egy kormányzati elképzelés, választási regisztráció, gyermekek után járó plusz szavazati jog, és a teljesen demokratikus döntés alapján az emberek ezt eldöntötték, és nem kértek
el. Most beszéljünk erről, ez nem egy választási csalás. Állami pénzből pártpropaganda megy. Ezt Orbán Viktor is mondta, hogy ez a mozgósításnak az eszköze. Tehát nyíltan elismerte, hogy ez egy pártprogram, a Fidesznek az agendáját tolja. Akkor ezek alapján 15 milliárdból egy választási csalást valósítottak meg.
De sikerült. A választási csalás nem tudom értelmezni.
Hát állami pénzből pártpropaganda.
Nincs választás az ügyben. Nincs választás.
Most nincs,
semmilyen. Hát akkor,
de hogy választási
ha nincs választás, akkor nem lehet
elcsolni. De nem a választási kampány része?
Ez a választási kampány része.
Vegyük ketté a dolgot. Tehát természetesen ez egy politikai eszköz. Természetesen az. A kormány arról döntött, a saját költségvetési kereteit felhasználva, majd eldöntik az emberek, hogy ezt a költségvetési keretet ezt egyébként helyesen vagy helytelenül használta fel, majd amikor lesz választás. A kormány úgy döntött, hogy bevet egy ilyen politikai eszközt. Nem beszélt mellé, ő világosan elmondta ezekben a kérdésekben, hogy ő milyen állásponton van.
Tehát kitalált egy kamu álláspontot, és vele szembe helyezkedett.
Levegőben maradt egy nagyon fontos dolog. Bot Péter Ákoson át Felcsúti Péterig, Kéri Lászlóig, Lengyel Lászlóig, mindenki elmondta, hogy valóban készültek ilyen dokumentumok, amiket az Index cikkében szerepeltek. Valóban tervben van a több kulcsos adó bevezetése, az adóemelés. Valóban Simonovics András is többször elmondta, hogy nyugdíjcsökkentés kell.
Éppen a Tisza vezetése cáfolta ez, de értem, hogyha Lengyel László azt mondja, akkor ez tényleg úgy van.
50 állítását összegyűjtve egy remek cikkbe az Ellenpont oldalán, hogy mit állított Magyar Péter 50 ügyben, és utána egy-két hónappal később mit
mondta. De hogy fejezzem...
Tehát, hogy az, hogy mit állított a Tisza vezetés, azt...
Hogy fejezzem meg még az előző gondolatmenetet, hát ha kifut, hát ha úgy hát, érzitek, hogy kifut valahova. Valahova. Hát én szerintem igen, csak hogy remélem,
hát csak
hogy
ne
ti is úgy
érzitek.
Próbálok figyelni. Szóval, a kormánynak van egy világos álláspontja ezekben a kérdésekben, nem is titkolja. Ő azt állítja, hogy az a politika, amit ő visz, az helyes, és ami ennek ellentételéként megfogalmazódott adópolitikában, az meg helytelen. És azt mondta az embereknek, hogy mondjátok el a véleményeteket, valóban erre közpénzt használt föl, nem is kérdés, valóban politikai eszközként használja, nem is kérdés. De senki nem volt köteles erre válaszolni. Ez nem volt kötelező. 1,6 millió ember a saját elhatározásából úgy döntött, hogy erre válaszol. Nyilvánvalóan azért tette.
De 5 millió ív megment a kukába.
De
lényegtelen, ez egy ilyen
eszköz. És a választásokon is kinyomtatnak egy csomó olyan ívet, amit aztán nem töltenek ki az emberek, mert nem mennek el szavazni.
Én azt várom, hogy mit csinálnak a következő
1,6 millió ember a saját elhatározásából úgy döntött, hogy kitölti ezt a konzultációt, mert támogatni kívánja a kormány politikáját.
Lesz még úgyis két nemzeti konzultáció.
Mi ezzel a baj?
Jó, mi lesz a következő? Mert én úgy látom, hogy ez kifutott, adóemelés, igen, a Tisza rossz gonosz meg akarja az embereket sarcolni.
A foci is, ugye nullára lesz nullázva a foci.
Mindent tönkre akar tenni a Tisza. Mi lesz a következő téma? Én azt várom nagyon tényleg lelkesen.
Igen, ha már a következő téma, akkor most nem tudok időpontot mondani, tehát ha megkérdezik tőlem, hogy mikor lesz legközebb csat, akkor egy klasszikussal tudok válaszolni, hogy boldog karácsonyt!